A vonalban itt van velünk Dajkó Ferenc Dániel, a növekedés.hu munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat is.
Illetve hát bocsánat, én vagyok egy kicsit itt a reggelbe beragadva, szerintem már nap van, csak...
Igen, valóban.
Még mindig olyan keserves az időjárás, hogy nem is tudom, hogy mondjak, ezt azt hiszem az édesanyámtól idéztem. Na, de nem ez a lényeg, hanem igazából ugye az ukrajnai háború aktualitásairól beszélgetünk. Nekem egy kérdés jutott eszembe, és ezt nem bírom ki, hogy fel ne tegyem, hogy mennyire megbízhatóak az onnan érkező hírek, akár innen, akár onnan?
Szerintem az leszögezhető, hogy hatalmas a dezinformációs áradat. Nem lehet szinte semmit sem készpénznek venni, akárhonnan érkezik hír. Mindkét oldal szeretné azt sugalmazni, hogy a másik fél már az összeomlás határánál már kifogyott a fegyverekből, a lőszerből, épp hogy összeomló félben van az ipara, ne alig talál új katonát. Mind a két fél felnagyítja a saját katonai sikereit. Erre jó példa az, hogy Oroszország alapvetően ugye Avgyivkánál is, meg egy-két ponton fejt ki jelenleg ugye aktívabb harci tevékenységet a frontvonal többi területén, védekező állásban van, mégis mindezt Oroszország próbálja úgy tálalni, mint hogyha egy folyamatos offenzívát hajt, erőteljes offenzívát hajtana végre. A másik oldalról viszont Ukrajna is próbálja azt kommunikálni, főleg a nyugati szövetséges országok médiája felé, hogy ér el sikereket, megéri támogatni őt, mert át tudnak törni az orosz vonalakon. Ha valahol egy kilométert előre haladnak, akkor biztos, hogy attól harsog az egész nyugati média, hogy áttörést értek el az ukránok, fordulat állhat be a háborúba, de ez fordítva is igaz, áttörést értek el az oroszok, fordulat állhat be a háborúba. Szerintem igazán megbízható híreket nagyon nehéz találni, szűrni kell az információkat, és mindenből gyököt vonni.
És még akkor is sok nagy valószínűséggel az, ami marad. Nem, mert csak pont az jutott eszembe, hogy én is beszéltem olyannal, aki például orosz szimpatizáns, és akkor az elmondta, hogy már ott mutogattak a küldöttségek egymásnak ilyen teli ládákat, amiben a levágott rangjelzések vannak, és hogy az egyiknél 80 ezer darab volt a ládában, a másiknál meg 100 ezer. Na mindegy, hát nyilván nem vagyunk ott, nem látunk bele ezekbe a dolgokba, meg nyilván ez is egyfajta stratégia, vagy egyfajta taktika inkább. Na de mik most akkor az aktualitások?
Alapvetően most már hónapok óta arról beszélhetünk, hogy egy beállt helyzet alakult ki, egy állóháború alakult ki az ukrajnai hadszintéren. Tulajdonképpen ugye nyáron indult volna a nagy ukrán ellentámadás, ez hát látható, hogy nem járt átütő sikerrel, tehát részsikereket lehet, hogy értek el egy-egy ponton, ezek pontszerű, egymástól elhatárolható és összességében elhanyagolható sikerek. Tehát tulajdonképpen nem tekinthető sikeresnek az ukrán ellentámadás, ami a nyáron, nem is tudjuk, hogy mikor lett vége egyébként, de amit végrehajtottak, az nem vezetett komoly eredményre. Kicsit ez is zavaros volt, hogy egyáltalán mikor kezdődött el pontosan, mert arról is nagyon többször is elkezdődött egymás után, aztán többször véget is ért, vagy még mindig tart. Ez egy nagyon bonyolult helyzet. Ugyanúgy a orosz félről is azt lehet mondani, hogy Oroszország beásta magát. Második világháború stílusú védelmi vonalakat épített ki, árok rendszerekkel, sárkányfogakkal, ezek ilyen tankbuktatók, olyan beton földből kiálló, mélyen bebetonozott kis fogacskák, tankcsapdák, tulajdonképpen hatalmas aknamezőket épített ki, szöges drót, mindenféle járműakadályok, tulajdonképpen bunkerrendszerek, ezekkel több kilométer mélyen a frontvonalak, akkor közvetlen frontvonaltól több kilométer mély védelmi vonalakat épített ki. Ezen kívül, mint mondtam, viszont valódi aktív támadó tevékenységet csak nagyon-nagyon korlátozottan fejt ki egy pontszerűen egy-egy területen. Összességében tehát beálltak a frontvonalak, azt lehet elmondani erről. Kérdéses, hogy mi lesz az a pont, amikor ez eldőlni látszik. Most annyit el lehet talán azért erről mondani, hogy ez az egész állóháború rendszer az összességében inkább Oroszországnak kedvez, most teljesen pártatlanul, függetlenül nézzük a dolgokat. Ha az egész évet, idejét nézzük, akkor Oroszország több területet foglalt el, mint amennyit elveszített idén. Egyébként, hogyha most a háború teljes idejét nézzük, akkor Ukrajna, ugye tudjuk, hogy rengeteg területet visszafoglalt, amit a háború elején elveszített. Viszont idén összességében Oroszország egy picivel többet nyert, mint veszített, de ez inkább annak köszönhető, hogy szinte semmit nem veszített. És egyébként alig nyert valamit. Azért kedvez talán Oroszországnak ez a jelenlegi beállt helyzet, mert bármilyen nehézkes helyzetben is lehet az orosz gazdaság, mert biztos, hogy megvannak a nehézségek, és az is biztos, hogy amikor látunk kedvező számokat, akkor azt részben a hadipar pörgeti, ami azért tudjuk, hogy nem valós teljesítmény, nem jelenik meg mégse úgy a nemzetgazdaságban, tehát a GDP-t felfelé húzza, de valójában attól még csak elfedi a gazdasági problémákat. Ettől függetlenül az orosz infrastruktúra nagyjából sértetlen, azt a néhány dróntámadást leszámítva, meg a Krímségben tudjuk, hogy hajtottak végre sikeres támadásokat az ukránok, de Oroszország hatalmas és a belső területein továbbra is az infrastruktúra sértetlen. Ezzel szemben Ukrajna infrastruktúrája katasztrofális állapotban van, még ha folyamatosan próbálják is ugye a nyugati támogatásokból ellensúlyozni az orosz pusztításnak a kárait. Van egy folyamatos kármentés, de ez egyszerűen nem tud az új a kármentés olyan gyors lenni, mint ahogy a károkat okozzák az oroszok. Másrészt egyszerűen népesség számba is magasabb Oroszországnak a hadra fogható katonáinak a létszáma, mint Ukrajnának, bár teljesen nyilvánvaló, hogy nem fogja Oroszország az összes hadrafogható férfit Ukrajnába vezényelni, viszont Ukrajna akár az összes hadrafogható férfit kivezényelheti a frontra, mert ő ugye honvédő háborút folytat. Ettől függetlenül Ukrajna amortizálódik, és talán jobban amortizálódik egy ilyen állóháborúba, és végül nem szabad elfelejteni, hogy most Oroszország technikailag egy védekező pozícióban van, és a védekező pozíció mindig kicsit előnyösebb. Kisebb erőforrással lehet védekezni, kevesebb erőforrással lehet védekezni, mint támadni, és most Ukrajna az, aki úgy igazán aktívan támadni szeretne, Oroszország pedig rebegtetik, hogy lehet, hogy a télen indulhat egy nagy offenzíva, de hát ez még csak pletyka szintjén létezik. És körülbelül így állunk most a háborúban, így áll most az ukrajnai hadszintér.
Van ez a Gyűrűk ura című regény trilógia, amiből ugye filmfeldolgozás is készült, és az egyik jelenetben a Theoden király miközben várja egy várfalon, hogy majd akkor megérkeznek az urukhályok, akik ott ugye el akarják pusztítani őket, és lerombolni a várat, de azt mondja, hogy de hát a vetést újra el lehet vetni, és mond mindenféle okosságot ezzel kapcsolatban. Igazából az lenne a kérdés, hogy lehet ennek valami értelmes kifutása, tehát tudnak itt a felek olyan megoldásra jutni, ami mondjuk úgy, hogy hosszú távon is működőképes?
Egyrészt lehet, másrészt nyilván valahol az értelmes kifutást azt a háború első puska, onnantól kezdve, hogy Oroszország kilőtte az első rakétát, az értelmes kifutást azt szerintem elveszítettük, mert egyszerűen ez egy olyan geopolitikai feszültséget eredményezett itt Európában, aminek mindenki a kárát látja hosszú távon gazdaságilag is, eltekintve attól a rettenetes emberáldozattól, attól a humanitárius pusztítástól, ami történt, ami visszacsinálhatatlan. A gazdasági kárait azt nagyon sokáig fogjuk érzékelni, és ebbe benne van tényleg az, hogy megszakadt Oroszország és Európa között a gazdasági kapocs. Ez sose egészséges, hogyha ilyen szinten fragmentálódik a világgazdaság, hogyha ilyen törések keletkeznek. Ettől függetlenül, ha valahogy most sikerülne tárgyalóasztalhoz ülni valamikor a közeljövőben, minél hamarabb, annál jobb, és valami sikerülne minél hamarabb kialakítani egy olyan békerendszert, ami hosszú távon szavatolja azt, hogy Oroszország nem támadja meg Ukrajnát még egyszer, ebbe benne van az, hogy Oroszországnak kapnia kell valamit, ami miatt ezt megteszi. Mert azt tudjuk, hogy az sose jó egy olyan békerendszer, amelyikben valamelyik fél nagyon-nagyon elégedetlen. De Ukrajnát se szabad benne teljesen kisemlizni, mert akkor ugye Ukrajna lesz egy nagyon elégedetlen, folyamatosan bosszúvágytól hajtott pozícióba. Ez egy nagyon bonyolult diplomáciai helyzet lesz, ezt valaki egyszer meg fogja oldani. De talán, hogyha minél hamarabb sikerülne egy ilyen mindenki számára nagyjából relatív kielégítő békerendszert kidolgozni, akkor azért lehet ennek egy értelmes kifutása. Ukrajna, az ukrajnai újjáépítés az egész európai gazdaságot pörgetni fogja, ez egészen biztos, az egy óriási fellendülést fog hozni a kontinens gazdaságába, és azért, hogyha ezek a háborús cselekmények véget érnek, akkor szépen lassan, én úgy gondolom, hogy a realitás talaján állva valamelyes biztos, hogy újjáépülhet Oroszország és Európa kapcsolata. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy azokat a pozíciókat, amiket korábban mondjuk a nyugati vállalatok töltöttek be Oroszországba, nagyon nehéz lesz visszaszerezni, ha egyáltalán vissza lehet szerezni, mert oda benyomultak nem csak orosz cégek, hanem valószínűleg kínai meg egyéb távol-keleti vállalatok, és az orosz energiahordozók is piacra találhattak Kínába meg Indiába. Mondjuk úgy gondolom, hogy ha esetleg egyszer kialakulna egy békerendszer, és újra megindulna a kereskedelem, és ez még a közeljövőben megtörténne, akkor egyszerűen piaci alapon biztos, hogy újra szállítana Oroszország szívesen Európába energiahordozókat, mert neki is az a jó, ha van nagyobb a kereslet, van egy piaci verseny, ahol akár drágábban eladhatja ezeket az energiahordozókat, mert azért most oké, hogy el tudja adni Kínának a kőolajat, földgázt, de Kína nyilván egy monopól, egy olyan tárgyalási pozícióban van most Oroszországgal szemben, ahol azért valószínűleg rendkívül kedvező árakat ki tud magának alkudni. Nyilván Oroszországnak se lenne rossz, hogyha újra lenne egy egészségesebb, diverzifikáltabb piaca. Szóval szerintem egyébként, ha valahogy sikerül békét kötni, akkor a idővel ezek enyhülni fognak, és idővel ezek oldódhatnak egyszerűen csak a realitások miatt, a gazdasági realitások miatt is.
Hát meg ugye Iránnal is üzletelnek, ami hát nyilván megint egy hangulatos történet lehet, de hát ahhoz képest, hogy üzletelhetnének az uniós országokkal is, azért nyilván itt teljesen másról van szó. Köszönjük szépen az elmúlt percekben Dajko Ferenc Dánielt, a növekedés.hu munkatársát hallották. Nagyon még nem köszönök el, mert itt mi nem sokára elmondjuk a közlekedést, illetve azt megteszi helyettünk valaki mást, következnek majd a hírek, és akkor utána visszatérünk a geopolitikai viszonyokkal, és hát megpróbálunk egy kicsit belelátni a jövőbe, 2024-ről fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, nem sokára folytatjuk.
Én is köszönöm.
Reggeli Monitor.